Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örömmel jöttem, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Én Tater Tímea vagyok, és hallgatóink ezt a beszélgetést most felvételről hallhatják. Hát mi mással kezdenénk, mint Adventtel és Coviddal, mert sajnos ez a kettő már megint együtt jár. Bár tavaly karácsony környékén szerintem csak a pesszimista járványügyi matematikusok gondolhatták azt, hogy 2022-ben is ezzel kell szembenéznünk, de hát ez most a helyzet. Az ön lelkiségét hogyan hatja az át, hogy már megint Covid van itt az advent idején?
Sajátosan érint ez engem, hiszen a Máltai Szeretett Szolgálat is csupa olyan ember közelében éli a mindennapjait, végzi a szolgálatát, aztán a Irgalmas Rendi kórházunk itt Budán és az ország más városaiban, hiszen három kórházunk van, meg idős otthonaink vannak, tehát nyilvánvaló megkülönböztetett figyelemmel és megkülönböztetett szeretettel végezzük most különösképpen is a mindennapjainkat, illetve a szolgálat, éljük a mindennapjainkat és végezzük a szolgálatunkat. Én sajátosan élem meg ezt, ugyanis karácsonyra készülünk, és a karácsony az a legnagyobb találkozásnak az ünnepe, az emberiség nagy találkozása, hiszen az értünk emberré lett Isten fia, azért vállalta az ember sorsot, hogy minket megtanítson arra, hogy hogyan lehet találkozni elsősorban Istennel, meg hogyan lehet találkozni egymással. Úgyhogy ez a Covid bizonyos értelemben ezt élesbe helyezi, ezt a kérdést, és én nem csak negatíve látom ezt. Fájdalmak vannak, nekem is vannak gondjaim, sokkal több, mint egyébkor, de ugyanakkor sok olyan értékre is felhívta ez a figyelmet, ami talán a legalapvetőbb, hogy egymásért vagyunk, és egymásért élünk, és egymásból élünk. Következésképpen ez a világjárvány felhívja a figyelmünket arra egyrészt a segíteni tudóknak a figyelmét, hogy nem hagyhatjuk magukra azokat, akiket ez a baj utolér, ez a járvány leteper. Tehát ez egy nagyon nagy felhívás, ugyanakkor akik meg bajban vannak, azok meg, hát ki, hanem a legkiszolgáltatottabb ember, a beteg ember az, aki rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy nem tud élni a másik segítsége nélkül. Tehát ez egy hatalmas találkozás a bajban, és azt hiszem, hogy nekünk ezt sajátosan kell végig gondolni, úgyhogy én több hozadékát látom ennek a katasztrófának, mint a hátrányát. Természetesen hátránya a szenvedés, hátránya a sok elment ember, akiktől nem könnyen tudtunk megválni és elbúcsúzni, és hát a mi gondjaink is egyre nagyobbak. Két év tart ez a nagyon-nagyon nehéz időszak, de ugyanakkor a jóban is így tartozunk egymással össze.
Azt is érzi például, hogy a nehéz helyzet ellenére, vagy annak ellenére, hogy sokan most nehezebb helyzetben vannak, mint egy vagy két évvel ezelőtt, azért az odafordulás, az odafigyelés, az adományozás, a jótékonykodás az felerősödött?
Nagy tanulási idő ez. Az élet iskolája tanít bennünket arra, amiről olyan könnyen megfeledkezünk a mindennapokban. Azt gondoljuk, hogy az ember járja a maga útját, már pedig nem magányos vándor az ember. Én, mint a Máltai Szeretett Szolgálatban tevékenykedő ember, meg a betegek gyógyítására figyelő, és azokért sok-sok áldozatot hozó intézménynek a vezetője, látom azt, hogy az ember valóban csak a közös úton, a közös gondok, a közös örömök közepette fedezheti fel azt, hogy mire van szüksége a másik embernek. És azt is, hogy mire vagyok képes én, aki segítem. Tehát ez egy nagy tanulás, mert kiráz bennünket abból a nagyon helytelen gondolkodásból, amit individualizmusnak mondhatunk, és egyebeknek. Ez a világ, amelyben élünk, individualista világ. És bizony ez a COVID, ez egy nagy-nagy tanítás a mi számunkra, hogy vagy közös utunk van, vagy nincs utunk. És éppen ezért én ezt sajátosan értelmezem és látom, és elfeledkezünk ám arról, hogy a 15.-16. században, még a 17. században is Európáról beszélek, szinte január 1-től december 31-ig ilyen hatások alatt éltek az emberek, a különböző járványok, azok életük kísérői voltak, megtizedelték azok az embereket, de azokkal együtt éltek, és bizony azok az emberek is megtapasztalták azt, hogy szinte mindenki veszélyben van, az is, aki bajban van, az is, aki segít, tehát most nekünk ez egy furcsa dolog. Mi azt gondoltuk, hogy mindent meg tudunk oldani, azt gondoltuk, hogy mindent ki tudunk védeni, és most rádöbbenünk arra, hogy mennyi korlátunk van, és mennyire bizony visszafogottan kell értelmezni az idők jeleit is, a természeti jelenségeket is, meg mindazokat, amik személyünkben érintenek bennünket, társadalmi körülményeinket érintik, úgyhogy én azt hiszem, hogy nyiladozik a szemünk, és szerintem talán a szívünk is, mert valóban azt tapasztalom, fiatalok, idősebbek, hősökké váltak. Tehát egy csomó olyan emberrel vagyok kapcsolatban, akik korábban abszolút nem foglalkoztak azzal, hogy odafigyeljenek a másik ember kiszolgáltatott helyzetére, állapotára, ma kénytelen figyelni, mert a nagymamát érinti, vagy az édesanyját, édesapját, vagy testvérét, vagy rokonát, beköltözött ez a mindennapjainkba, ez a fájdalom is, meg ez a jelenség is, és ha tetszik, ha nem, meg kell szervezni az életet, és segíteni kell annak, aki karanténban van például. Hát itt látom a kórházban is, ugye nem jöhet be látogató sem. Hoz be valamit a hozzátartozónak, csak a ajtóig érhet, sőt, a kapuig érhet, és ott leadja, és akkor valaki fölviszi a hozzátartozójának az ajándékot, vagy amit éppen küld neki, de ez milyen döbbenetes figyelemfelkeltő is, hogy ő az ajtónál tovább nem tud jönni, és oda el kell jönni, eddig esetleg elküldte valakivel, vagy ilyen szolgálattal, vagy olyan szolgálattal, azt igénybe véve intézett dolgokat el, most ez nem biztos, hogy így működik, tehát...
Ön korábban többször állította szembe a szeretetet, és a jólétet. Hát ugye a karácsony időszakát azt talán sokan összekeverik. Bizony. Hogy vajon most akkor szeretetet kell tennem a karácsony falá, vagy pedig a jólétnek valami tárgyasult formáját. Talán ebben is változást hoz ez a pandémia, hogy a szeretet az fontosabb most ebben az adventi időszakban?
Ez egy izgalmas kérdés más szempontból is. Nagyon örülök, hogy a jólét fogalmát előhozta, de más szempontból is, mert ugye a karácsonyról általában így gondolkodik a világ, hogy a szeretet ünnepe, a szeretet legnagyobb ünnepe nem egészen. Persze, hogy ez egy gyönyörű megközelítése a titoknak. Ez Jézus születésének a napja, aki persze a szeretetre tanít bennünket. Jézus emberré levését, ez a misztérium, ez pontosan azt jelenti, hogy egy új világ született ezzel, hiszen a régi világ az egy rossz útra terelte az embert, mert hogy most hadd mondjam így, a kísértő az embert leválasztotta az Istenről. És az embert elválasztotta a másik embertől. Ez a paradicsom tragédiája. Márpedig Karácsony pedig ezt hozza vissza, a megváltás, hogy így mondjam, titokzatos útja kezdődik el ezzel, vagyis az embert rádöbbenti arra, hogy a történetünk közös történet. Közös történet az Istennel, és közös történet egymással. Ez volt a paradicsomnak az üzenete, és ezt mondjuk a paradicsomi állapotnak, amikor Isten és ember története közös. Vagyis az ember figyel arra, hogy az Isten mit akar velünk, érdemes rá odafigyelni, mert az Isten az, aki van értünk. És ez rendkívül fontos, és a kereszténységnek ez a legnagyobb üzenete, hogy az Isten értünk Isten. Tehát nem egy hatalmas úr, nem egy bíró, nem egy olyan valaki, akitől félni kell, vagy aki ezt föl sem tudunk érni, nem. Az Isten értünk, és Jézus Krisztus, akinek a születésnapját ünnepeljük, pontosan abban segít nekünk, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan kell válaszolni az Isten szeretetére. Az Isten szeretete szabaddá tevő szeretet. Kevésszer használjuk ezt. Szabaddá tevő szeretet. Szabaddá kell tenni az embert arra, hogy tudjon választ adni a feléje irányuló szeretet áramlásra. Az Isten értünk, tehát akkor ő mindent értünk tesz. És az embert szabaddá teszi az Isten a szeretetével, ezért mondtam azt, hogy szabaddá tevő szeretet, mert sajnos mi önmagunkba gubózunk be, mi úgy gondoljuk, hogy a magunk útját meg tudjuk határozni, azon tudunk járni, másképpen így is mondhatnám, ez egy bűnös állapot. Nem nagyon szívesen hallják ezt az emberek. Bűnös állapot az, amikor én csak magamra gondolok, amikor én csak magammal foglalkozom, amikor mindennél fontosabb az, hogy nekem hogy és mint. Az Isten szabaddá tevő szeretete pontosan azt jelenti, megszabaduljak önmagamtól, mert ha én önmagammal foglalkozom állandóan, individualista gondolkodás, akkor nem tudok válaszolni a szeretetre se. Mert csak szabad ember tud válaszolni. Ez a flow, ha így tetszik. Egyébként a flow-nak a kigondolójával egyszer előbb beszélgettem. Neki ez volt az ős élménye, hogy az Isten önfeled szeretet áramlása az életet jelenti. És ahhoz, hogy az ember önfeledten tudjon válaszolni, ez azt jelenti, hogy összetartozunk. Hát csak azzal tartozok össze, akinek a szeretete árad felém. Na most, aki önmagával van telve, az nem tud válaszolni az ember szeretetére, sőt, nem is tud nyitni a másik ember felé, mert elég önmagának. Tehát ez a karácsony nagy, izgalmas, ez a flow. És ha most ugye még tetszett mondani azt is, hogy jólét, ugye csínyán bánjunk ezzel a fogalom, mert a jólét a gondtalan anyagi helyzet. Márpedig gondtalan anyagi helyzet nem volt, nincs és nem lesz. Én nagyon-nagyon kritikusan hallom ezt a fogalmat, hogy jólét. A jól lét az a sokkal inkább a mi világunk. Jézus azt mondta, szegények mindig lesznek veletek. Sosem lesz jól lét. Soha sem lesz olyan helyzet, hogy mindenki úgy gondolja, hogy neki nincs anyagi gondja. Mindig lesz olyan, akinek van. És ez is pontosan arra szólít fel bennünket, hogy aki jól létben él, az a felelősséget jobban érezze át azért, aki nem ilyen helyzetben van, és akkor valami új világ kezdődik, és karácsonnyal ez az új világ kezdődött el. Jézus megtanít bennünket az Istennek válaszoló szabad szeretetével arra, hogy mi is tudjunk válaszolni az Istennek, mert érdemes odafigyelni arra, aki azt mondja nekem, hogy szeretlek, És ugyanakkor ez azt is tanítja, mert hiszen a kísértő az embert is elválasztotta a másik embertől, a paradicsomi kísértő, ugye Éva és Ádám összetartozik, a kettő egy lesz, Isten férfinek meg nőnek teremtette az embert, ma is érdemes erről gondolkodni ebben a mostani furcsa világban, és a kettő együtt, egységében az ember, és a kísértő nem az embert kérdezi, hanem az ember felét, az egyiket, Évát. És természetesen Ádám csatlakozik hozzá, mert összetartoznak, mi a következménye, arcod verejtékével eszed a kenyeret, és fájdalmak közepette szülöd a gyerekeidet, és ez pontosan ezt hozza el nekünk a karácsony, ezt az összetartozást, ember és ember összetartozását is, hát ez az új világ.
Én inkább abban az értelemben említettem a jólétet, hogy igen, talán jobban szeretünk, jobban kimerjük mutatni a szeretetünket, többek felé kimerjük mutatni a szeretetünket ilyenkor karácsonykor, de hogy vannak olyanok, akik összetévesztik azzal, hogyha a jólét valamely jelképét adják ajándékba, és úgy gondolják, hogy a szeretetüket adják.
De jó, hogy ezt mondja. Végül is azért minden szeretet ajándékunkban, ami tárgyról szól, abban valamiképpen bent van a szeretetünk. Hát ki akarjuk fejezni valaki felé a szeretetünket, hát hogy nekünk ő fontos. Különben nem adunk ajándékot olyannak, akit nem is ismerünk, aki nem fontos. Hát valamiképpen az ajándék egy kapocs azzal, akivel összetartozunk, de arra kell nagyon vigyázni, hogy ez nem pótolja a személyes szeretetet. Ez rendkívül fontos, mert valamit az ember ezzel kifejez, önzetlenség kell ehhez az ajándékozáshoz, hiszen van, akinek nagy áldozatot kell hozni érte, hogy ajándékot tudjon adni, másiknak kisebb áldozatot, mert van miből, de valójában a legnagyobb ajándék egymásnak vagyunk. Ezt azért az nem pótolhatja, amit tudunk adni. Itt tévednek igen sokszor az emberek, mert azt gondolja, hogy ezzel megvásárolom a kapcsolatomat is. Egy kicsit ebben is van igazság. Ne legyünk annyira szigorúak, mert azért az ember, amikor ajándékot ad, ha valaki igen fontos neki, akkor igyekszik minél nagyobb áldozatok árán is ajándékot adni, ha nem annyira fontos, akkor könnyebben valamit adok neki, és kész. De ez mind arra figyelmeztet bennünket, hogy valóban az embernek ember az ajándéka. Én egyszer ezt elmondtam egy interjúban, elmondom azért ezt, mert nagyon fontos. Egy kertész mondta nekem Indiában, egy egyszerű ember, aki egy sátorban lakott a családjával együtt, és azt mondta, ha az embernek van mit enni, és van fedő a feje fölött, akkor mindent megkapott, amit az ember a földtől kaphat. Végül is nem kaphatunk többet a földtől. Az ételünket, meg azt az otthont, ahol meghúzzuk magunkat, aztán az ilyen is lehet az étel, meg az otthon is, meg olyan is lehet, ez természetes, de amivel folytatta, mindent megkapott az ember ezzel, amit a föld adhat, mert az ember igazi lehetősége a másik emberrel való kapcsolata. Ezt mondja ez az egyszerű kertész, akivel többször találkoztam, és amikor saját kezével építgette magának a 20 négyzetméteres házacskáját sárból. És amikor elkészült, akkor megtisztelt azzal, hogy meghívott, és lássam, és beköltözött a családjával együtt ebbe a 20 négyzetméteres házba. A legnagyobb öröme az volt, amikor egy válaszfalat építette be házba. Ezt úgy mutatta nekem, mintha egy palota készült volna el.
Mert ilyen gyermeki lélek, nem?
Igen.
A gyermeki lélekkel pontosan kapcsolatban jut eszembe, pontosan, hogy egy korábbi karácsonyi üzenetében fogalmazta azt meg, hogy karácsonykor mindannyiunknak kicsit gyermekké kell válnunk.
Pontosan.
Menni fog ez vajon most is? Ebben a dübörgő, rohanó, bizonytalan, instabil, kiszámíthatatlan világban?
Nem annyira az kiszámíthatatlan világ miatt, nem, hanem amilyen világot csináltunk magunknak amiatt. Úgy gondoljuk, hogy felnőttünk. Sose nővünk fel teljes egészében, és ne is akarjunk teljesen felnőni. Hát én, mikor 50 éves voltam, édesanyám akkor is azt mondta, hogy kisfiam. Hát nyilvánvaló, mert ez egy sajátos kapcsolat a felmenőnk és közöttem. Tehát ez egy meghatározó, nagyon nagy dolog, amikor az ember valamilyen szinten ezt a gyermeki voltát meg tudja őrizni, el tudja fogadni azt, hogy valóban úgy kiszolgáltatottak vagyunk egymások, mint a kicsi gyerek. Egy kicsi gyereknek nincs gondolata azzal, hogy ő nincs biztonságban. Körülötte villámolhat és dőlhet össze a világ, ő oda bújik az édesanyjához, édesapjához, és később olyan biztonságban van, mintha nem is lenne semmi probléma. Egy kicsit a gyermeki lelkület ezt jelenti, és bizony itt van a hitnek a rendkívüli ajándék volta. A hit, igazából ma annyit beszélnek a keresztény örökségről, ugye a keresztény Európa örökségéről, mik azok az értékek, én leegyszerűsítem két értékre, a hitre meg a szeretetre. Tudnilik, a hit a legnagyobb ajándék a találkozás szempontjából. A hit az kockázatvállalás. Én most találkozom önnel, életben sosem találkoztunk, ha én igazán találkozni akarok, úgy akarok itt lenni önnel szemben, hogy teljes bizalommal és teljes nyitottsággal, ez kockázatvállalás. Természetszerűen nincs előítélet bennem, nincsen helyezkedés, alkalmazkodás, nem akarok megfelelni így úgy, amúgy önnek, hanem mi beszélgetünk. Ez kockázat, de most a mindennapok világára, ha megyünk, akkor enélkül, a kockázatvállalás nélkül nincs találkozás. Ezért személytelenedünk el, mert ezt a kockázatot nem vállaljuk, mert félünk attól, hogy ez a másik becsaphat, valóban becsaphat, de az igazi lehetőség ebben a nyitottságban, ebben a kockázatvállalásban van, és akkor én reménykedhetek abban, hogy mi igazán találkozunk úgy, hogy egymás életét gazdagítjuk, egymásnak az életét tesszük szebbé. Természetesen ebben a kockázat az, hogy csalódhatok is, csalódhatunk is.
Ilyenkor azért az adventi időszakban az ember általában számot vet azzal is, hogy mi minden történt abban az esztendőben. Így a közelmúltban eddig példátlan egyetértésben adtak ki a hazai egyházak egy nyilatkozatot a család értelmezéséről. Miért tartották szükségesnek egy ilyen közös nyilatkozat megfogalmazását?
Egyszerűen azért, mert az életnek sziklára kell épülni. Az életnek, az emberi életnek a lényege pedig egy férfinek meg egy nőnek az összetartozása. Az Isten férfinek meg nőnek teremtette az embert, és az ember élete akkor teljesedik ki, amikor ez a két fél egymásra csodálkozik, egymásra lel, és ebben a kezdő pillanatban, akár egy pillantás, vagy egy aprócska tétova gesztus, ez pontosan azt akarja kifejezni, hogy érted akarok élni. Mert az élet, az tovább akar létezni, és az élet további léte az a két ember igazi találkozásában jelenik meg. Éppen az idei karácsonyi üzenetben ezt a mottót írtam: magyar földön megtelnek a gyermekágyok, mert élni szeretnénk. következésképpen, tehát itt erről van szó, a két ember egymásra találása, és egyé válása, és abban az élet szolgálata, hogy gyarapodjunk és sokasodjunk. Isten nekünk adta a teremtett világot, és ezt mondta, hajtsátok uralmatok alá, töltsétek be ezt a földet. Hát ez az isteni gondolat az emberi életnek a fundamentuma. Enélkül eltűnik a föld színéről az emberi élet. Tehát ha valamikor, akkor pont itt a keresztény Európában, vagy inkább így mondom, a kereszténységben született Európában ezt az alap igazságot kell visszahozni, mert
ma ez üzenet akkor Európának is, a világnak is?
Mindenképpen. Enélkül elsorvad az élet, enélkül eltűnik az élet a föld színéről. Hát így alkottattunk. Minden, bocsánat, hogy ezt mondom, így a minden foganás egy robbanás. Hiszen amikor két sejt találkozik egymással, akkor ott egy robbanás történik, és ebben a találkozásban látszólag van, ami meghal a sejtek világából. Hogy így mondjam, koncentrálódik az új életnek a táplálásához, és elindult egy élet. Következésképpen enélkül nem lehet életről beszélni.
Ezt talán megfogalmazták azért is, mert hogy fontos, hogy Európában is nagyobb figyelem övezze a kereszténység az egyházak helyzetét?
Nem hiszem, hogy az egyházak helyzetére való figyelem keltés ez, hiszen az egyház ezt az isteni tervet magáévá tette, de minden józanul gondolkodó ember magáévá teszi, csak az Isten küldetésének ez a lényeges üzenete, mert az egyház az élet szolgálatát vállalja, mint ahogy éppen karácsonyra készül-e, megint csak ezt tudom mondani, vagy még adventre is visszagondolhatunk, az a megváltás is az élet szolgálata. Tehát más aspektusból nézzük természetesen ezt, azáltal, hogy van válaszunk Istennek és egymásnak, ez is az élet szolgálata, nem különülünk el egymástól, de ez pedig a világnak is isteni programja van, az emberi életnek is isteni terv szerint kell léteznie, és ez az igazság, pontosan ezt fejezi ki, az egyház pedig ehhez azonosult, hiszen Istennel való kapcsolatából ez kötelező üzenete.
Erősítésre szorul a kereszténység helyzet Európában?
Mindenképpen. Sajnos a keresztény emberek túl messze hátráltak. Én ezt visszaemlékezem a kommunista évtizedekre, ott egyetlen lehetősége volt az embernek, hogy előre ment. Mert mi volt akkor a tragikus? Az, hogy a keresztényeket be akarták zárni a templom falai közé. Márpedig az üzenet nem a templom falai közé tartozik. Legfeljebb ott az igazságok átgondolása lehet, ott erőgyűjtésről lehet szó, lelki kincseknek a fölismeréséről lehet szó, de az üzenet az a templomon kívülre szól. És én az egész életem a rendszerváltozás előtti évtizedekben ebben a küzdelemben állt, hogy a kereszténység nem a templomok világa. Ezért is például Zugligetben, amikor az gondolkodásom szerinti keresztény közösséget kezdtem építeni, és kezdtük építeni, inkább ez a jó szó, akkor ez volt, nincs keresztény élet karitatív cselekedetek nélkül. Ha a templom köré beszorítom a keresztényeket, akkor azt mondom, hogy hát imádkozzatok, és csináljatok itt, amit akartok, hogy mi van otthon, ja, ahhoz nincs közötök. Hogy mi van az utcán, az emberi társadalomban, ahhoz nincs közötök. Ez így az élet tönkretétele. Tehát akkor az egész törekvése az embernek, egy papnak különösképpen, de végeredményben mindenkinek, mert a kereszténység üzenet. Jézus azt mondja, menjetek el az egész világa, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, vagy a karácsonyi üzenet. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mind, aki benne hisz, el ne veszem, mert nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem üdvözüljön a világ. A világ üdvössége pedig, ezt a fogalmat is helyesen kellene érteni, a világ üdvössége emberi kapcsolat a szeretetben. Amikor az emberi kapcsolat a szeretetben létezik, akkor ez azt jelenti, hogy egymás javát akarjuk. Egymás ellenére semmit se akarunk. Akár még azt is mondhatnám, hogy ez a szabadság, mert a szabadság fogalmilag azt jelenti szabadság a jóra. A szabadságunkkal vissza is élhetünk, és rosszat is tehetünk, de az nem az életet szolgálja. Az életet csak az a jó szolgálja, amit szabadon tesz az ember. Tehát nyilvánvaló, hogy az egyháziaknak is, tehát az egyháziak nem a pápa, és nem a püspökök, és nem a papok, hanem mindannyian, minden megkeresztelt ember, csak nekünk példát kell adni, egyházi vezetőknek, és bátorítani és erősíteni kell az embereket, mert erre születtünk. Ha ez nem valósul meg, akkor elbizonytalanodunk. Tehát Európában ma ez történik.
Elbizonytalanodás, elmagányosodás?
Elbizonytalanodás, teljes egészében. Hát tessék megnézni, csak erről van szó. Nem pedig az élet szolgálatáról. Hát azok az ötletek, meg ki se akarom ejteni a számon ezeket, amikről hallunk a rádióban, látunk a televízióban, olvasunk az újságokban, ezek élet, egy csomó, nem azt mondom, hogy mind, egy csomó élet ellenes, ami nem az életet szolgálja, a szabadságát úgy gondolja az ember, hogy arra használja, amire akarja, nem. A szabadságot jóra kell használni, nem pedig rosszra. És ami nem az életet szolgálja, az biztos, hogy rossz. 2 vagy 3 évvel ezelőtt az első európai egyetemen, a Bolognai Egyetemen történt az a cirkusz, amikor a szeplőtelen fogantatás ünnepét meggyalázták, és legalább volt egy professzor, aki megállt parancsolt ezeknek a diákoknak. Hát mégis mit képzeltek? Nem mondom, hogy milyen csúnya dolgokat mondtak, és hát ilyeneket olvashatunk az újságjainkban, már a magyar újságokban is, és mit mondott ez a fiatal ember? Én azt gondoltam, hogy szabad Olaszországban élek, azt tehetem, amit akarok. Na hát ez a teljes aberráció. Ez az élet ellenes magatartás. Mi az, hogy azt tehetem, amit akarok? Akkor üljön be az autójába, és menjen a forgalommal szembe, hát szabadon. És ez az élet? De hát minden másra igaz ez. A kereszténység igazi öröksége az, hogy közösségi emberekké tett bennünket. Ez a kereszténység üzenete. Majdnem azt mondhatnám, hogy semmi más, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy egymással együtt tudjunk élni. Mert minden önzés, minden egoizmus, minden individualizmus, az az egymással való együttélést, közösséget, kapcsolatot kérdőjelezi meg. Hát hogy lehet úgy élni, hogy egy csomó ember ellendrukker, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy egyformák vagyunk, egymással összetartozunk, egymás javát akarjuk, egymásért élünk. Hát ezt nem lehet megkérdőjelezni.
Hát közösség teremtésből, közösség építésből szerintem szeptemberben Budapest az meglehetősen jól vizsgázott, hiszen ugye 1938 után újra miattunk otthont az eukarisztikus kongresszusnak.
De jó, hogy ezt előhozta.
Ő és jó. Hát, na ott aztán így, hát így bizsergett az ember
igen.
keze, amikor szétnézett, vagy karja, bizony, amikor bizony. Szétnézett, hát, mert ott minden, tehát ott volt összetartozás és volt közösség.
És a pápa ezt észrevette. Sajnos azt hiszem, hogy nem mindig jó információval látták el a pápát az elmúlt évek során. Nem tudom, hogy kik, tehát én ezzel nem foglalkozom így, illetve foglalkozom, de ez nem ide tartozik. És a csíksomlyói pápa látogatás a múlt évben az idei eucharisztikus kongresszus Budapesten, és a harmadik Szlovákiában, ahova tovább ment a pápa, a pápának egy új találkozása volt, illetve talán nem is biztos, hogy jól mondom, a pápának találkozása volt velünk magyarokkal, és találkozása volt velünk keresztényekkel. És a pápa pontosan ezt fedezte fel, hogy ezeknek a magyaroknak egészen sajátos a szabadság élménye, és egészen sajátos a hazával való kapcsolata. Valószínű, hogy azért volt neki ismerete a mi történelmünket illetően, és nem véletlen, hogy olyan visszhangja van ennek az ő szívében. Hát például én egymás után olasz püspököktől kaptam telefont az eucharisztikus kongresszus alatt, akik nem voltak itt, csak látták a közvetítéseket, áradoztak. Azt mondták, hogy ilyet még ők nem láttak. Miközben minden évben a világ számos pontján ilyenfajta események vannak, ha nem is eucharisztikus világkongresszus, de hasonlók is azt mondták, ilyet nem láttak az elmúlt 50 év alatt. Tehát ilyen vál, sőt az egyik püspök azt mondta, én ma az ünnepi szentmisét a magyarokért ajánlom fel vasárnap, egy nagy zenekari mise, mert ezt meg kell köszönni a magyaroknak. Úgyhogy nem véletlen ez sem, hogy a pápa azt mondta, hogy vissza akarok jönni. Én már csak arra gondolok, hogy remélhetőleg a zsebében ott lesz a Mindszenty bíboros úr boldoggá avatása, mert én ezért drukkolok elsősorban. 2013-ban, amikor a máltai rend 900. születésnapja volt Rómában, akkor az akkori pápát, 16. Benedeket én köszönthettem a Szent Péter Bazilikában. Ez egy kitüntetés volt, mert azt mondták, hogy a magyar-máltai szeretett szolgálat első a világon a máltai szervezetek között. Tehát azért ma erre is gondoljunk, ezt is megköszönjük a Jóistennek, meg annak a sok-sok embernek, aki ebben a munkában részt vesz, és hát akkor ott egy kicsit a oltárnál, mikor befejeztem a köszöntést, akkor még beszélgettünk is mise kellős közepén, és akkor ott a Monsignore, aki ott állt, a pápa meg már engem próbált leválasztani róla, aztán fénykép van, mikor próbálom távol tartani, mert akkor még egy borítékot adtam neki, és ebben Mindszenty bíboros úr boldoggá avatását fogalmaztam megint meg. Vele nekem nagyon jó személyes kapcsolatom volt egyébként, és ő gyönyörű üzenetet bízott rám. Ez is jó, ha az idei karácsonykor valamiképpen eljut mindenkihez. Szent István példáját említette, Szent István nagysága abban állt, hogy Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetéért. Azt mondta, hogy ezt mondja el mindenütt, ahol csak lehet, mert ilyen uralkodó az ezredfordulón, ezer évvel ezelőtt nem volt. És nem véletlen, hogy a történelmi Magyarország az ő műve.
Mennyire erősítette még tovább a kárpát-medencei magyarok, illetve a kárpát-medencei egyházak összetartozását Ferenc pápa látogatása?
Rendkívül fontos a helyzet olyan szempontból, ugye minket a Trianon az oda juttatott ahova. És ha mi tovább akarunk élni, ha nem akarjuk azt, hogy egyszerűen ez a gondolat nekem az idei karácsonyra készüléskor ismételten előjött, hogy leválasztanak bennünket egymásról. Ez egyébként a miniszterelnök úrnak is a gondolata, hogy a jövő az, hogy a Kárpát-medence népei, akik a történelmi Magyarországban egy országban éltek, ezeknek a népeknek valamiképpen egymásra kell találni. Sok-sok kompromisszummal, sok-sok bűnbánattal, sok-sok előrelátással össze kell újra jobban tartoznunk, és ez működik is már, szépen megy Szlovákiával, Csehországgal, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával. Egy érdekes, hogy az Őrvidék a legnémább, ami Ausztriához tartozik, Burgenland. De ez elindult, ez a folyamat, mert ez egy geológiai egység is ez a történelmi Magyarország, és hogyha ezek a népek közelebb kerülnek egymáshoz, akkor itt egy olyan lelki egység is létrejön, hiszen ezeknek az országoknak lakói között sokan vannak magyar ajkúak, akiket elválasztottak tőlünk a Trianonnal, és ugyanakkor sokan vannak a másik népnek a fiai is, akik azért nem csak rosszra emlékeznek a történelmi Magyarországra visszagondolva, csak most azért nehezebb ez az összeölelkezés, mert a nemzetté válásukat indította el a Trianon, és azért a nemzetté válás időszakában másképp gondolkodnak az emberek, mint amikor már megállapodtak. Én azt látom mindenek ellenére, hogy szépen haladunk előre, és nekünk elsősorban azokkal kell egységre jutni, akik közel vannak, és akiknek tapasztalatuk is van, nem csak rossz, hanem jó is, más népek fiainak is, még a mi népünk fiainak, akiket bizony nagyon nehéz helyzetbe hozott ez a döntés 1920-ban, tehát ne az afrikaiakat akarjuk csupán szeretni, a könnyű szeretni azt, akivel sose találkozom. Ez egy igazság emlegetése. Azokat kell szeretni, akik közelünkben vannak, akikkel együtt kell, hogy éljünk, és én azt hiszem, hogy ezek az események, a csíksomlyói pápa látogatás, az euharisztikus kongresszus, a szlovákiai látogatás, ez mindenképpen ezt a gondolatot erősítette, és ez akár a mostani nagy bajban lévő kereszténységben született Európában is igen-igen fontos, és bizony első helyen kell ezt magunkévá tenni, úgyhogy én körülbelül így látom ezt, arról nem beszélve, hogy azért ezt az egyházaknak a kapcsolata, még a magyar egyháznak a szomszédos népekkel való kapcsolata, egyedül a keresztény közösségek, és nem csak a katolikus közösségek, hanem protestáns közösségek voltak, és vannak mai napig, akik valamiképpen ezt az örökséget hordozzák. És ez azért reményt keltő, még akkor is a sok gondunk és bajunk van. Például most nagyon tetszett nekem azt, amit Macronnal való találkozás után hallottam, hogy sok mindenben másképp gondolkodunk, különbözőségeink vannak, de van, amiben egyek vagyunk és össze kell tartozunk. Hát körülbelül a nemzetek kapcsolata ez ezekre az elemekre tud hivatkozni, és ezekre épül. Nyilvánvaló, ha mi keresztény karácsonyra készülünk, akkor a mi esetünkben ennek van egy csodálatos üzenete. Ezt a teológiai így mondja, hogy mi a végső időkben élünk. A végső időkben élünk azt jelenti, hogy hitben és szeretetben, abban az értelemben, ahogy erről beszéltem, élünk egymással. Ez az új világ. És nézze meg, a nem keresztény világ állandóan az idők jeleivel foglalkozik. A Bibliában éppen advent első vasárnapján a Szentírás üzenete az idők jelei, amik ijesztőek, földrengések, árvizek és egyebek nemzetek életében való katasztrofális jelenségek, erről beszél a hitetlen világ. Ahelyett, hogy arról beszélne, hogy valójában ez az élet velejárója. Ezen nem kell fennök. Egy járvány, ez a Covid, ez az élet velejárója. Hát ez nem azért van, mert mi ezt akartuk. Ez egyszer csak itt lett. Ez az élet ilyen, ezeket nem fogjuk tudni megoldani. Legfeljebb, ha megjelenik, akkor minden erőnket összerakjuk, és küzdünk ellene. Most is ez történik. A lényeg nem ez. A végső időkben élünk egymással, hitben és szeretetben, egymásért kockázatot vállalva, hogy összetartozzunk, és egymásért a szeretetben áldozatokat hozva, mert a szeretet nem szólam, hanem annyit ér a szeretetünk, amennyi áldozatot hozunk egymásért. Ez a lényeg, ez a végső idő, ez az első karácsonytól és az első húsvéttól ez az isteni üzenet a világ számára, hogy ezeket a végső időket tudjuk valamiképpen megjeleníteni. Jézus ezt így mondta, elérkezett hozzátok az Isten országa. Hát ez az Isten országa ebben a világban, hogy így tartozunk össze. Ez a karácsonynak, meg húsvétnak az üzenete, és ezt az a Jézus hozta ide el, akinek nem volt gyerekágya, hanem jászolbölcsője volt. Ez a Jézus hozta el, aki szegény volt, és még az utolsó ruhadarabját is elvették, mielőtt kivégezték. Ennek a Jézusnak ez az üzenete hiteles, próbáljuk követni.
Azt hiszem, hogy az elmúlt 50 percben adtunk gondolati útravalót az embereknek, a rádióhallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és együtt gondolkodhattunk az életünk igazi kérdéseiről. Gyönyörű az élet, nagy igazságok formálják és alakítják, azokra figyeljünk.
Az Arina mai vendége Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmas Rend magyarországi vezetője volt. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A mai műsor összeállításában Szícsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezető Tatár Tímeát hallották.